Most Virányi Gábor műsora következik. A most következő műsor eredetileg a Fix Rádióban hangzott el. Ez az Első Pesti Egyetemi Rádió számára készített, szerkesztett változat.
Szép jó estét kívánok! És ez itt a Virányi Gábornak a műsora, és most éppen ünnepet írunk. És akkor először egy Szarit Haddad számot hallgassunk meg, és utána belevágunk a tettek sűrűjébe.
הוא מלחין והוא יוצר מוזיקה. אני רוצה לשמוע הרבה הרבה כפיים לזמר הנהדר, ליאור פרחי!
פתחת את ליבי בחיוך שקרי שהביא לי את הסתם לא קנית פרח ליום הולדתי לא שאלת
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Muszáj beszélnünk egy nagyon kulcsfontosságú ünnepről, amit a zsidó kultúra, zsidó vallás az egyik legnagyobb ünnepei vagy megemlékezései közé tartozik. Ez a úgynevezett Pészach, vagy kivonulásnak az ünnepe. A mai műsor az pont arról fog szólni, hogy hogyan is néz ki ez a széder este a pészachi nagy vacsorának a egyik központi része, illetve hogy miről is szól pontosan ez a Pészach vagy a kivonulás ünnepe. Roppant összetett a kérdés, egyrészt mert van egy történelmi vonulata, és egyrészt azért, mert van egy ilyen kulturális része. De minden esetre azt azért így érdekes átgondolni, hogy amikor voltak ezek a nagy náci haláltáborok, és a holokauszt idején a zsidók ezekben a táborokban összegyűltek, és az életüket kockáztatva is rövidebb, hosszabb, minden esetre erősen szegény a széderes kedvéért bármit megtettek. De picit visszamenve az időben, a más megpróbáltatások idején is, például a Spanyolországban az inkvizíció idején, ezek az úgynevezett maránó zsidók, a kikeresztelkedett zsidók, vagy kötelezően kikeresztelkedett zsidók is titokban összegyűltek, és a föld alatt barlangokban megtartották ezt az úgynevezett pészachi vacsorát. És hogy a kérdés az az, hogy mi az a dolog, ami miatt ezek az emberek kockáztatták az életüket, kockáztatták a családjuk életét, rokonaik életét, hogy miért kell ezt az ünnepet annyira nagyon megünnepelni, megemlékezni erről az egész kivonulásos történetre. És tulajdonképpen a mai műsor az pont erről fog szólni talán, hogy mi az, ami megkülönbözteti ezt az úgynevezett széderestét, ugye a nagy vacsorát, más rituális ünnepekről, hiszen ha azt veszem, hogy ez egy ugyanolyan esemény, mint a mondjuk a Bibliában megtalálható, mármint az Ószövetségben, és most elsősorban ugye erről beszélek, bármelyik másik ünnep, ilyen például ugye a tóraadásnak, vagy a kőtábláknak az átadás, hiszen az is egy hatalmas nagy dolog volt, és mégis arról nem beszélünk, vagy arról a zsidók nem igazándiból emlékeznek meg, bár van egy ilyen ünnep is, nyilván ez ugye a Savuot, vagy a hetek ünnepe, ugye a tóraadásnak az ünnepe, ez talán pünkösnek számít a keresztény naptárban, de ebben nem vagyok 100%-osan biztos. De lényeg az, hogy az is egy ilyen hatalmas nagy dolog volt, és mégis valamiért, és ráadásul ez egy konkrét időponthoz köthető volt, és egy hatalmas nagy csindatratta, meg mindenféle történt ott, és mégis az a tóraadás valamiért kisebb figyelmet kap, mint ez a pészach, vagy húsvét, ahogy más vallásokban ezt használni szokták. Tehát ezt kellene valahogy úgy megközelíteni, hogy először mesélek, tényleg csak körvonalakban a ennek az egész kivonulásnak a kézzel fogható részéről. Ugye Pészák az a felszabadulásnak az emlékét őrzi, és hogy azt idézi igazániból, hogy a Izraelnek a fiai, hát hogy ez most mennyi idő, de mondjuk, hogy 400 éves egyiptomi rabszolgasság, vagy egyiptomi tartózkodás után, valamikor az időszámításunk előtt, és ez megint egy nagyon jó kérdés, hogy mikor, de mondjuk az, hogy így 1300 és mondjuk 1200 környékén, de nyilván azért vannak más időpontok is, de a lényeg az, hogy tömegesen kivonultak Egyiptomból. A történet, amit igazándiból erről tudhatunk, azt egyedül csak a Tórában olvashatjuk, illetve Egyiptomban találtak bizonyos hieroglifákat, illetve írásokat arról, hogy létezett egy úgynevezett héber csapat, akik elhagyhatták Egyiptomot, és hogy nagy veszélyt jelentettek rá, de sokkal többet igazániból talán egy-két mondat szól róluk. És ezért érdekes ez az egész. A Tóra arról is beszél, hogy létezett akkoriban egy fáraó, és aki nem akart eredetileg ugye elengedni a zsidókat, és aztán valamiért mégiscsak elengedte, és beszél valami 10 csapásról is, amit a tudomány is most már próbál megmagyarázni, ugye a sötétséget, az egyik ilyen csapás volt, ugye az, hogy Egyiptom földjére sötétség ereszkedett, és akkor ezt úgy magyarázták, hogy így a napfogyatkozás, akkor meg volt még egy csomó minden más magyarázat is. Na mindegy, de ebben nem is mennék be, de lényeg az, hogy tényleg hivatkozunk csak, vagy beszélünk csak a tórai részről, mert az, amit biztos, abból a szempontból, hogy az le van írva, és azt nehéz megcáfolni, mert ez egy vallásos környezetben írt vallásos mű. A Tóra, amikor elmeséli ezt az egész kivonulást, és nem csak a Mózes második könyvében, hanem végig az első könyvtől egészen az ötödik könyvig, ez mindig egy ilyen epicentrum marad. A zsidó hagyománynak, a zsidó emlékezésnek mindig, amikor az örökkévaló bejelentkezik a zsidóknak, akkor így azzal a szöveggel jön, hogy én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és ezért én megkövetelem tőled mondjuk, hogy töröljél lábat, amikor bemész egy szobába, vagy mossál kezet, mondjuk ilyenek nincsen, de valami hasonló. Lényeg az, hogy mindig ezt előre leszögezi, és hogy ennek valószínűleg kell lennie valami olyan értelmének, ami kézzelfogható, és ami megmagyarázza azt, hogy miért ilyen nagyon-nagyon fontos. A kivonulásnak a fáraója nagy valószínűleg második Ramszesz lehetett, és ő volt az a fáraó, aki már nem ismerte Józsefet, ugye József volt az, aki felhozta a zsidókat Egyiptomból, még a kivonulás előtt 400 évvel. Ő már nem igazániból foglalkozott, mármint második Ramszesz, már nem igazániból foglalkozott azzal, hogy milyen népek élnek a földjén. Ő egy borzasztó, nem is az, hogy felvilágosult, de egy hatalmas nagy birodalomnak volt ő a vezetője. Ő nem is igazániból foglalkozhatott, nem is igazániból érdekelhette az, hogy kik élnek a földjén. Ad neki az volt az egy szempont, amit így állandóan szem előtt tartott, hogy a birodalom működjön simán. Ezek után jött egy Mózes nevezetű ember, aki ráadásul állítólag, hát a Tóra szerint az ő házában nevelkedett, és fogja, és kivisz több mint 1 millió embert Egyiptom földjéről. Ez az 1 millió ember, ez mind potenciális munkaerőnek számított, rabszolgák voltak, most más értelemben kellene venni talán a rabszolgákat, mint ahogy azt hagyományos értelemben szoktuk értelmezni, de lényeg az, hogy olcsó munkaerő volt, jó munkaerő volt, és sokan voltak ráadásul. Na, ezt kivitte Mózes, így, hogy nyilván nem, vagy ki akarta vinni Mózes a pusztába őket, ez nyilván nem tetszhetett Ramszesznak. Az imakönyv úgy is emlegeti egyébként ezt az ünnepet, hogy a szabadulásnak az ideje, ez Menhá Hérut. Ez pontosan egyébként azt jelenti, hogy szabadulás ideje. Ez jellemzi legjobban talán ezt az ünnepet, mert tényleg itt egy felszabadulásról lehet szó. Azonban ugye a normál elterjedt neve, ez a Hakha Pészák, Pészáknak az ünnepe, aminek van már egy pici más jelentése, és az egyik ilyen jelentése, hogy a Pészáknak az az elkerülésnek az ünnepe, mert hogy elkerülték a zsidókat azok a csapások, amik Egyiptom földjét érték, ugye ez a 10 csapásról van szó. Azonban van más neve is, illetve a Pészáknak van egy másik jelentése is, erről nem sokára fogok beszélni, de még előtte azért muszáj elmondani, vagy muszáj megjegyezni, hogy Pészáknak van egy mezőgazdasági jelentősége is. Ugye a korai aratás idejét jelzi ezt Izrael földjén, és az árpa aratásának kezdete az tulajdonképpen a Pészáknak a második napjától számít. Igen, onnantól számít. Közben gondolkozom. Ja, igen, folytatva a dolgokat, hogy visszatérve egy picit, és pont nem véletlenül ugrálok a témák között, csak szeretném, hogyha egyszerre lenne minden oldalról megvilágítva ez az egész téma. Tehát a fáraóról, második Ramszeszről volt szó, aki egy borzasztó civilizált birodalomnak az irányítója, és aki hatalma teljében tulajdonképpen felvetette egy kérdést, ami különböző formában mások is már nyilván föltettek ő előtte is, és ő utána is. Ugye a nagy kérdés, hogy ki az az Isten, és hogy miért kellene az ő szavára hallgatni. Ezt egyébként Mózes második könyvében is olvashatjuk, hogy ő ezt így kérdezi, és nem véletlenül merül fel benne ez a kérdés, és nem véletlenül keményíti meg ma a szívét. Az egyik ugye a szívkeményítésnek az az, hogy az örökké való akarta így, de a másik pedig az, hogy mindig voltak olyan emberek igazániból a világtörténelemben, akik maguk uralták, vagy maguk akarták uralni egyedül a világot, és akik nem arról van szó, hogy ezek az emberek nem fogadták volna el egy náluk feljebb való lény vagy lényeknek a működését és létét, azonban borzasztóan nehezen tudták elképzelni azt, hogy létezik egy náluk még feljebb élő vagy létező olyan életnek mondjuk nem is lehetne ezt igazán nevezni, de egy ilyen egzisztencia, vagy hogy mondják ezt szépen, akik még ezeket a nagy isteneket is uralni tudják, vagy pont, és ebből egyetlen egy legyen. Ez a legfelső lénynek a létezése, ezt kihasson ezeknek a kisebb, hatalmas isteneknek a létére. Mert hogy amennyiben ez kiderült volna, abban az esetben az egész, például így az egyiptomi kultúra is, így darabokra oszlott volna föl, hiszen, mint tudjuk, az egyiptomi vallás, az több isten hívő vallás, ha valaki bebizonyítja erről, hogy ez nem így működik, hanem egyetlen egy isten van, és ő irányítja az egész világot, akkor itt valami nagyon nagy ciki van. Az exodus, tehát a kivonulásnak a részei, eseménye is úgy lettek igazániból megtervezve, hogy kétségkívül világossá váljon mind a fáraó, mind az emberiség, és így többek között ugye a zsidók számára is, hogy egy örökkévaló van, vagy egy Isten van ezen a földön. És ez az Isten, és ez nagyon-nagyon fontos, és ez a Tórából nagyon szépen vissza is köszön, ez az Isten, ez nem az égben lakik ott fönt, és nem távolról irányítja a dolgokat, ha egyáltalán irányítja, hanem ez az Isten, ez itt van lent a földön, hát elsősorban ugye a zsidók között van, de ezt így halkan mondom, másodszorban ugye persze mindenhol ott van, és pontosan és kézzelfoghatóan ugye ő a történelem istene, beleszól igenis a világnak a működésébe. És pontosan ezért kell állandóan megvitatni a kivonulásnak az eseményeit, és ezért kell állandóan beleélni magunkat, vagy mondjuk a zsidóknak, vagy teljesen mindegy, aki ezt éppen tartani akarja, ennek az egész kivonulásnak a szellemiségébe, és hogy igazán át kell élni ezt a hatalmas nagy dolgot. Ugyanis azáltal, hogy a világ megismeri az Istent, ezek az események igazániból minden emberi törekvés alapjává és előjátékává válhat. Ja igen, ami még ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy a Biblia igazániból erről az egész kivonulásról alig beszél, tényleg nem sokat beszél. Tulajdonképpen 6 ígéret hangzik el a zsidók számára, vagy Izrael népének a számára. A nép meghallgatja ezeket az ígéreteket, vagy nem, vagy elhiszi őket, vagy nem. Minden esetre a bibliai történetet ugye ismerve, mindezek az ígéretek bekövetkeznek, és a történeteket olvasva az derül ki a szövegből, hogy Isten megpróbálja, vagy a zsidóknak az Istene megpróbálja felkészíteni a népét az ő sajátos gondoskodásáról. 3 ilyen rész is olvasható egyébként ebből a 6-ból, ami ilyen nagyon szépen és világosan elmondja. Ugye az egyik az arról szól, hogy Isten feleleveníti tulajdonképpen a népnek a hősi múltját azáltal, hogy az ígéret földjét és a szövetséget megerősíti, illetve az ígéret földjének az ígéretét, és a szövetséget megerősíti. A másik, ami megfigyelhető az isteni kommunikációkban, az, hogy azáltal ad az örökkévaló önmagának értelmet, illetve a megjelenésének értelmet, hogy megfelszabadítja a zsidókat. És a harmadik pedig az, hogy nem csak, hogy felszabadítja a zsidókat, de még egy jövőt ad nekik, egy szabadságot ad nekik, amit majd később örökké ünnepelniük kell. Ennyit azt hiszem így a történelem részéről, illetve nem is a történelmi filozófiai hátteréről, most egy kicsit zenélünk, megint Szelit Hadad lesz. Ő volt az a mizrahi, görögös, jellegűs énekes lány, akit az előbb is lehetett hallani. Az előző számnak az volt a címe, hogy Yamhává, a szeretett tenger, és most az, talán az lesz, hogy ez a Shema Israel. Shema Israel, halljad örökké, vagy halljad Izrael. Ez egyébként a Tórában szereplő egyik imának, meg a zsidóknak az egyik központi imájának az első mondata. Na, hallgassuk meg, aztán jót szórakozunk tovább.
כשהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהר קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי שמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי
lehetett hallani, ez a Sarit Haddad nevezetű fiatal lány volt Izraelből, aki azt a dalt énekelt el, aminek az a cím, hogy Shema Israel, és ugye ez volt egy központi imának az első mondata a zsidóknál, és azért érdekes, mert tényleg a dal az valami olyasmiről szólt, hogy milyen hatalmas az Isten, mert hogy ő adta az életet, és hogy ő adott mindent, és hogy szegény Sarit Haddad most itt van egyedül, és hogy milyen rossz így neki, és hogy de ennek ellenére így az örökkévalónak köszönhet így mindent. És mint ahogy ugye, és milyen szépen most át fogom vezetni az én témámra az egész cuccot, mint ahogy a zsidók is kösz mindent ugye az örökkévalónak köszönhet, jaj, közben meg is szólalt egy kicsi zenécske, nem baj. Szóval a lényeg az, hogy mint ahogy a zsidók is az örökkévalónak köszönhetik azt, hogy elhagyták Egyiptom földjét, meg természetesen Mózesnek is, és ennek, erről emlékeznek meg Nisszán hó 14-én minden évben, ez most volt szombat este, volt Nisszán hó 14-e, ha jól emlékszem, és akkor köszöntött be, vagy akkor kellett lennie elvileg az első széder estének, ami roppant fontos. De mi is ez a széder este tulajdonképpen, és hogy mire jó, azt azért fontos elmondani most, mert hogy ez fog majd választ adni arra a kérdésre, hogy miért kellett például a zsidóknak megemlékezniük a holokauszt idején, az inkvizíció idején, életük kockáztatása árán is, erről a kivonulásról. Ugye maga a pészachi széder kifejezést héberül, vagy pontosabban magyarul, ugye szó szerint lefordítva annyit jelent, hogy pészach rendje. Azért, mert hogy ez az egész vacsora, és egy vacsoráról van szó, egy rendre épül föl. ennek a rendnek az alapszerkezet az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy van a kivonulásnak az elbeszélése, ez ugye a gyermekek és az apa közötti kérdésfelelet formájában. A másik ilyen alapszerkezet ennek az egész szédernek az az, hogy az ünneplés mindig családi körben zajlik, és a harmadik pedig a Hagadának az elbeszélés, a Hagadá az ugye a maga történet, a Pészaki Hagadának hívják egyébként azt a könyvet, amiben benne van ez a rend is, és amit minden egyes zsidó asztalon megtalálhatunk széder este, tehát Pészak első vacsoráján az asztalon. Tehát ebben a Pészaki Hagadában vagy elbeszélésben, elbeszélésnek feltétlenül bele kell tartozni ebbe a hármas egységbe, és ehhez szorosan hozzáfűződik a macesz vagy pászkának, a keserűfűnek és a négy pohár bor elfogyasztásának a lényege. De ahhoz, hogy így jobban megértsük ezt az egész széderestét és az egésznek a lényegét, az első és talán a legfontosabb, hogy azt lássuk, hogy a Tóra hogyan viszonyul az egész történethez, mármint a kivonuláshoz. Ugye a Tórában nem azt olvassuk, és nem lehet sehol sem olyan részt látni, ahol az örökkével azt parancsolna, hogy higgyük el, vagy higgyék el a zsidók, vagy bárki higgy el a kivonulásnak a megtörténését, vagy megtörténtét, hanem csak azt lehet olvasni, hogy meg kell róla emlékezni. Meg kell emlékezni egyszer arról a kelemetlen dologról, aminek az egész zsidósága tanúja volt. Ugye egyrészt ugye beszélek itt a tíz csapásról, beszélek az előtte való rabszolgaságról, beszélek a vörös tengeri átkelésről, a 600 ezer 20 és 60 éves közötti férfi személyek egyiptomi fellázadásáról. A Tórának a szövegéből, és nyilván természetesen ugye azt lehet kivenni, hogy ez egy határozott állítás a Bibliának, hogy mindezek az események valóban ezen milliók számára megtörtént dolgok, és hogy mindannyian személyesen részesei voltak nyilván a kivonulásnak. És itt nem egy emberről, és nem tíz emberről van szó, hanem tényleg itt, ha azt veszük, hogy 600 ezer ember, és mindegyik, és ez csak a férfiak, és ebben nem tartoznak bele a gyerekek, és nem tartoznak bele az öregek, és nem tartoznak bele a nők, akik ugye egy külön kasztot jelentenek, vagy jelentettek akkoriban. Biztos vagy benne, hogy itt milliós nagyságrendről van szó. Ezek az emberek hordozzák azt a tanúbizonyságot, amit minden egyes széder este a zsidó családok igazándiból megélnek, vagy meg kellene, hogy éljenek. És ennek az egésznek, tehát az egész kivonulás, az pontosan, ennek az egész kivonulásnak a keretét adja meg tulajdonképpen az egész széder este, illetve a széder estének a hátterem. Ugyanis az emlékezés egy roppant fontos dolog ugye a zsidó hagyományban, azonban nem elég. A széder este olyan parancsolatok köré épül, melyek arra az első egyiptomi pészaki estére utalnak igazániból, és itt benne van ugye a pészaki áldozatnak, vagy a kivonulási áldozatnak a macesz, vagy pászkának az evése, vagy elkészítése, és keserűfű, amik mind részes, szerves részesei voltak, és vannak az akkori kivonulásnak, és a mainak is. Most is, mint akkor is, ezek a gyakorlati parancsok alkotják igazániból a pészaki előírásokat. Amiket akkor meg kellett csinálni a zsidóknak, azt most is ugyanúgy kell megcsinálni, többé-kevésbé. Tulajdonképpen állhatna ez az egész csak az eseményeknek az elbeszéléséből, ami ugye arról szólna, hogy a zsidók leülnek, mint ahogy a legtöbb ünnepen, és akkor ugye elmondják, mondjuk esetleg a tóraasztalnál, vagy otthon, hogy kérem szépen, akkor a zsidók fogták magukat, összecsomagoltak, kisbatyúba kölcsönkértek a rengeteg aranyat, és leléptek vele. Azonban sokkal többről van szó. A zsidó bölcsek úgy tanítják, hogy az embert a cselekedetei formálják, sokkal inkább formálják a cselekedeteim, mint az ideák és a filozófiák. Ahhoz, hogy a Pészák egy ilyen borzasztó jelentőségteljes és benyomásokban gazdag élménynek tűnhessen, mint pusztán egy megemlékezés, egy konkrét cselekedetekre van szükség, konkrét feladatokat írtak elő a bölcsek, amiket végig csinálva a zsidó családok át tudják élni, és át tudják adni gyerekeiknek a dolgaikat, illetve hát az eseményeket. Mert közben lapoznom kell gyorsan, mert én készültem, jelentem alássan. A 10. oldal, ja igen. És hogy hogyan is kell, és miről is szól ez az egész cselekedet. Az első része, ugye az, hogy fel kell készülni erre az úgynevezett Pészákra, vagy húsvétre, a zsidóknál nincsen ugye húsvét, de a keresztények nagyon sokszor hívják ezt a Pészákot húsvétnak tévesen. Hogyan kell felkészülni? Az első és legfontosabb dolog ugye maga az alapos nagy takarítás, amikor teljesen kipucolálják tavasz, ez a tavaszi nagy takarítás. Én állítom, hogy a zsidók ezek innen zsidóktól jönnek. Ez azért fontos, mert a zsidókra azt mondják, hogy koszossak, meg büdösek. Most az, hogy büdösek, az egy dolog. De lényeg az, hogy azt nem lehet azért mondani a zsidókra, hogy koszosak lennének, mindig nagyon odafigyeltek a takarításra. Az, hogy büdösek, azért szokták rájuk mondani egyébként, de nem ide tartozik a téma, mert Izraelben a pajászos vallásos zsidók ugye állandóan kaftánban járkálnak, ami fekete, ami még sokkal nagyon magába szívja ugye a meleget, a napot, izzadnak, mint a ló. Most egész nap ez van rajtuk, na, hogy a 30, meg a 35 és a 40 fokokban szegény emberek megizzadnak. Hát én is innen jön talán ez a büdösség, de nem dezodorozzák magukat. Nem, mert hogy az ilyen, nem tudom, hogy tilos-e az, hogy dezodorozni, nem, szinte nem szokták, de nem tudom, inkább fürdenek, az az igazság. Tehát... Arról nem is beszélve egyébként, hogy állandóan ugye kezet kell mosniuk az étkezésekhez, úgyhogy már csak ezért is nagyon odafigyelnek a... Mindenkinek elméletileg kezet kéne mosni, de a zsidók az meg pláne kezet mosnak, mert az plusz áldás jelent nekik, és egy nap 100 áldást, hogyha valaki tud teljesíteni, az nagyon teljesített nagyon sok kötelességet. Na de visszatérve a nagy takarításra és a minden egyéb dologra, ugye a nagy takarítást az kiegészíti egy nagy bevásárló körút is, amikor ugye bevásárolnak a zsidók Pészákra, vagy erre az úgynevezett húsvéti időszakra, ez 8 napig tart, ugye ezt ne felejtsük el. Mi az, amit vásárolhatnak, és mi az, amit nem? Csak olyan dolgot lehet vásárolni, amiben semmilyen fajta olyan dolog nem került bele, amiből esetleg kenyeret lehetne készíteni. Így kizárva például a liszt, kizárva mindenféle olyan gabona örlemény, amiből valaha kenyeret készítettek. Ha ne adj Isten, kérdés felmerül föl, hogy miért, illetve hogy bizonyos ételek ehetőek vagy nem ehetőek, akkor az a biztos, ha inkább nem veszik meg, abból nagy baj nem lehet. És mindjárt szóba is kerül az is, hogy mi ez a tulajdonképpen, miért kell ennyire odafigyelni ezekre a dolgokra. A nagy takarítás másik nagyon nagy része, illetve a felkészülésnek a másik nagy része az, hogy kikóserolni a konyhát. Hogyan lehet kikóserolni a konyhát? Először is el kell tüntetni minden olyan cuccot, ami valaha ezekkel az úgynevezett kovászos dolgokkal érintkeztek. Ilyen például az edények, ilyen a kenyértároló szekrény, vagy nem tudom, hogy minek hívják ezeket, az evőeszközök, a főzőeszközök, és bármit mondom, ami ezekkel érintkezhetett. Azért, mert Pészák alatt senki ne találkozhasson ezekkel. Nem lehet tartalékolni úgynevezett homecot, vagy ilyen kovászos dolgokat. Miért? Azért, mert az zsidók, amikor kivonultak Egyiptomból, nem volt idejük arra, hogy megkelesszék a kenyeret. Ugye erről szól a kovásztalan kenyérnek az ünnepe. És ugye a fejükön szállították ezeket a dolgokat, vagy már otthon elkészítették, de lényeg az, hogy ilyen lapok voltak, és azt tették. És a kovásztalan kenyérnek az ünnep az pontosan erről szól, hogy semmilyen kovászos dolog ne kerüljön be a házba. Még a takarmány, az állatoknak készült takarmány sem lehet úgynevezett homecos, tehát kovászos cuccból készül dolog. Ha ne adj Isten, tényleg feltétlenül muszáj neki ilyet adni, akkor el kell adni az állatokat úgy, hogy aztán Pészák után vissza lehessen őket például vásárolni. Erre 3 mondat vonatkozik egyébként a Tórából, vagy a Mózesi 5 könyvből, illetve pontosabban Mózes 2. könyvéből. Az egyik az, hogy távolítsátok el a kovászosat a házatokból, másik mondat, hogy ne lehessen kovászost találni a házatokban, a harmadik pedig ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Ez a három mondat, ez teljesen lefedi a kovásznak a tilalmát, ez picit olyan, mint a drogtilalom, sem tárolni, sem szállítani, sem használni nem lehet. A másik, ami ilyen fontos dolog, és ez tényleg csak egy fél mondatban, mert nincs sok időnk, mert az az, hogy ugye a zsidók mindig odafigyelnek a szegényekre, minden egyes ünnepnél kell valamit adakozni a szegényeknek, hogy ők is tudják tartani az ünnepet. Pészák az különösen egy ilyen ünnep, amikor így elő van írva az, hogy a szegényeknek a pészaki szükségleteiről is gondoskodni kell, mindenkinek a maga lehetősége és képessége szerint. Aztán, igen, vissza a harmadik oldalra. Ez nem minthogyha én nagyon szem. Eltűnt a harmadik oldalam. Egy másodperc. Kapok egy harmadik. Esküszöm, hogy nem találom a harmadik oldal. Akkor biztos azon nem volt olyan nagyon fontos dolog. Na, lényeg az, hogy akkor gyorsan zenélünk, és gyorsan megkeresem a harmadik oldalt, mert meghalok harmadik oldal nélkül. Bocsánatot kérek. Jó, szaríthádad lesz ez is, az előbb nagyon jól sikerült, ez a szem szerintem most is jó lesz. Na.
ביקשתי מלך שיפיח חרמונות ואותי בחסד לא תוכל, לא תוכל לקנות. אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנשאת, לא לוקחת כל מה שאני מוצאת. רוצה בחור נכון לצעוד איתו לאט, לתת לו יד לצעוד איתו לאט. אל תקרא לי סנובית שאתה לי לבד ומסביבי הכל סופה. שמי כאן חביבי, לך תמצא את עצמך. אני לא חושבת שהבנתי את הראש שלך. אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנשאת, לא לוקחת כל מה שאני מוצאת. רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לו יד לצעוד.
Pam, pam, pam. És van ám egy weboldal is, aminek az a neve, hogy www, vagy farkashog.fixradio.hu. No, és miután megtaláltam a harmadik oldalt a tizedik oldal alatt, ezért most már tudom, hogy miről kell beszélnem. Ugye arról volt szó, hogy Pészák, és ugye most ilyen nagy pészaki időszakot élnek a zsidók, mert hogy kivonultak Izraelből, és hogy ez a Pészák, ez tulajdonképpen annak a jelentése, az egyrészt az azt jelenti, hogy elkerülés, mert hogy elkerülte a halálangyal a zsidóknak a helyzet, illetve maguk a csapások is elkerülték ugye a zsidókat, amik Egyiptomban voltak, és másrészt pedig van egy másik jelentése is, amiről még az elkövetkező 10 percben 100%-osan fogok beszélni, mert ez egy nagyon szép és nagyon ide tartozó dolog. És ugye a másik elnevezés ennek az ünnepnek ugye Zman HaHirut, a felszabadulásnak az ünnepe, mert ez a világtörténelem egyik legrégibb és legősibb szabadság ünnepe. A zsidó tradíció igazándiból a Bibliának a szó szerinti, illetve a hagyományos kommentárokkal ellátott értelmezését fogadja el, úgy, hogy azzal a fenntartása, hogy a Bibliában nincsen felesleges szó. És itt most idéznék egy kicsit, ezt a szintén Mózesi 5 könyvből, és így szólt Isten Mózeshez. Én vagyok az örökkévaló Ábrahámnak, Izsáknak, Jákovnak istene, akiknek istenként jelentem meg, de az örökkévaló nevet nem tudattam velük. Ám én is hallom Izrael fiainak jaj kiáltásait, amiképp Egyiptom sanyargatja őket, és megemlékezem szövetségemről. Ezt mondja egyébként az örökkévaló, és folytatván, hogy ezért mondd el az Izrael fiainak, és ez különböző részekből mondanék mondatokat, amiket az Isten mondott, én vagyok az örökkévaló, és ki foglak hozni benneteket Egyiptom sanyarúságából, megmentelek titeket a rabszolgamunkától, megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel, és magamhoz veszlek benneteket, és ti az én népem lesztek, és én leszek a ti istenetek. És van még egy plusz mondat, hogy és beviszlek benneteket abba az országba, ami fölé kezemet emeltem, és odaadtam azt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákovnak, vagy Jakabnak. De ha Jakabnak mondok, akkor azt nem mondhatom azt, hogy Izsák az jó, és Ábrahám is jó. Na, lényeg az az, hogy ez a Pészák szó szerinti elbeszélésének a lényege. Széder estének egyébként, és erre a Széder este továbbra is ezt a vacsorát jelenti, amit a Pészák első, a 8 napos Pészákból az első 2 napot jellemzi. Van még egy borzasztó figyelemre méltó egyedi vonása, amit igazániból így más vallásoknál, legalábbis amennyire én azokat ismerek, de más ünnep, zsidó ünnepeknél is nagyon nehezen nyomon követhető, talán fel sem fedezhető, ez pedig maga az a kivonulásnak az elbeszélése, de itt a kérdés az az, hogy hogyan. Ugyanis ez egy kérdés felelet formájában kell, hogy megtörténjen Pészákkor, méghozzá gyerek és apa között. És ennek az oka az az, hogy tulajdonképpen ezt a Tóra írja elő. Méghozzá úgy, hogy figyeljünk oda a fiainknak a kivonulásra vonatkozó kérdéseire, és válaszoljuk is meg őket, vagy nem a mi fiainknak mondjuk, hanem az én apám, mert én vagyok a fiú, és akkor az apámnak a kérdéseire kellene odafigyelnem. És ezt is különböző idézetekre alapozva tanítja a zsidó hagyomány. Az egyik ilyen mondat, ami erre vonatkozik, hogy és lészen, ha mondják nektek gyermekeitek, mi ez a szolgálat nektek, akkor mondjátok, ez második, a Mózes második könyvében olvashatjuk ezt a mondatot. Majd szintén nem sokkal lejjebb olvashatjuk azt, hogy és adtudtára fiadnak azon a napon mondván, blablabla, az, hogy kivonultak a zsidók Egyiptomból. Vagy szintén valamivel lejjebb. És lészen, ha kérdezett téged, fiat holnap... Nem, fordítva. És lészen, ha kérdez téged, fiat holnap, mondván, mi ez? Úgy mondd meg neki, hogy ez itt a, mit tudom én, a kivonulásnak a kenyere, stb. Stb. És van egy másik ilyen mondat. Ha kérdez fiat téged, holnap, mondván, blablabla, akkor mondd fiadnak, hogy a zsidók kivonultak Egyiptomból. Nem, tényleg csak ez a 4 mondat az, ami borzasztó fontos, hogy ebből kellene igazándiból megértenünk azt, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít a Tóra annak, hogy a kivonulás hagyományát tovább kell adni a jövő generációjának. Azt, hogy a zsidó ember feladatta beszélni gyermekének és kiszabadulásáról, hogy a kivonulásnak egy ilyen új jelentést tartogasson a zsidók számára, azon túl, ami ugye a amit a többi világ része számára hordoz. Ugye egyrészt az Egyiptomból való kihozatal egyrészt jelzi ugye a zsidó nép csodálatos kiválasztását, mint olyan nép, amely egy különleges lánccal kötődik ugye az örökkévalóhoz, és aki megáldotta és elpusztíthatatlanná tette tulajdonképpen ezt a népet. És a fontos, és ez itt nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván vannak más népek is, akik elpusztíthatatlanná váltak, és hatalmasak lettek, és stb. De ezek mind egy ilyen természetes evolúciós folyamat teremtményei ezek a népek. Most hülye hangzik, ha így azt mondom, hogy mondjuk a keresztények milyen hatalmasan sokan vannak, vagy mondjuk a muzulmánok milyen hatalmasan sokan vannak, na ezek azok, akik biztosan elpusztíthatatlanok lesznek még nagyon sokáig. De a zsidó nép az egyetlen olyan nép a világtörténelemben, akik nem ilyen evolúciós folyamat során lettek ilyen borzasztóan elpusztíthatatlanok, hanem őket ilyen varázslat, vagy stb. Egy ígéret alapján lettek. Az örökkévaló azt mondta, hogy ti elpusztíthatatlanok lesztek. És hogy ebbe ez a szép dolog, mert hogy így evolúció által elpusztíthatatlanná válni, arra azt mondom, na jó, hát istenkém, hát megerősödtek szegények, nagy túlélők. A zsidók nem voltak soha nagy túlélők, a zsidókat az örökkévaló tette őket erőssé. És ebbe ez a szép dolog, vagy hát nem szép, de minden esetre ebbe ez a dolognak a pikantériája. És azáltal, hogy a zsidó nép megkapta ezt az elpusztíthatatlan, hát nem kritériumot tulajdonképpen, de minden esetre erőt, tulajdonképpen ezáltal a zsidó nép teremtődött meg. És ennek a teremtésnek a születésnapját Pészákkor ünneplik meg, és a széder este az maga ez a születésnapi vacsora igazándiból, ami jelzi a nemzetnek a folytonosságát és megerősítését, és ennek az egésznek a gyökere pedig valahol ott van a családban, és ezért kell leülni széder esténként a családi körben, és arra kell törekedni, hogy a Pészák üzenetét érthetően és átéléssel átadhassuk a gyerekeinknek, vagy a gyerekeknek, mert a nemzeti létnek a folytonosságának a biztosítéka tulajdonképpen a család, és maga ez az emlékezés, és... Bár befejeztem ezt a mondatot, de még mindig van néhány percecském, amivel még tudnám folytatni igazándiból. És folytatom is egy kicsikét, hogyha még belefér. Vagy lehet, hogy inkább nem is kéne folytatnom igazándiból, hanem inkább egy gyorsat zenén, mert a zene valamivel jobb azért, mint az én dumámat hallgatni. És a lényeget úgy is elmondtam már Pészákról. És a Szarit Hadadnak amúgy is jó a hangja, úgyhogy ilyet én nem is folytatom, az az igazság, most már nincs is értelme, most már jól el is dumáltam azt az időt, ami alatt lehetett volna bármilyen fontos és értelmes dolgot mondani, úgyhogy még egy kicsit zenélünk, és akkor Betszúra elbúcsúzom, és átadom a mikrofont. No.
Yeah.
Virányi Gábor műsorát hallották. A felvétel 2005. április 26-án készült, eredetileg a Fix Rádióban hangzott el. Ez az Első Pesti Egyetemi Rádió számára készített, szerkesztett változat.